Hát szép jó napot kívánok minnyájuknak, eljött ez a nap is. Szoftver technológia óra lesz utoljára, és hát folytatjuk terv szerint, nagyjából így képzeltem el, nincs különösebb probléma. Ugye emlékeznek még rá, ott tartunk, hogy verifikáció és validáció. Ugye itt arról van szó, hogy a verifikáció esetén azt nézzük meg, hogy az elkészült anyagok, kódok, azok hát valamiféle előírásoknak, szabályoknak megfelelnek-e. A validáció esetén pedig a vizsgálatunk tárgya az, hogy ez az a szoftver, amit el akartunk, tehát amit akar a kedves felhasználó. Igen, és ennek különböző technikáiról beszélgettünk. Ugye megállapodtunk abban is, hogy két hát fő technika van, az egyik az valamiféle review, ilyen áttekintés, aminek a tárgya mindenféle anyag lehet, amit el lehet készíteni, tehát mindenféle anyag, és akkor ennek a reviewnak különböző formái vannak, előre kiosztjuk, ott helyben beolvasunk, és így tovább, tehát különböző komolyságú, külsők által vezényelt, belsők által vezényelt technológiák. Ugye ezeknek a lényege az, hogy egy statikus kép, tehát mintát veszünk az anyagból, ugye tipikusan a funkcionalitást tudjuk ellenőrizni, illetve anyagoknak a megfelelőségét, és a másik nagy hát ilyen ellenőrzési lehetőség a tesztelés, amelyikben most már általában a kódot szoktuk hát gyúrásnak, gyötrésnek vetni alá, és ennek a gyötrésnek valahol ugye az a lényege, hogy megpróbálunk benne hibát keresni. Ugye két megközelítés van, az egyik egy ilyen hibakereső megközelítés, a másik pedig egy konformancia típusú megközelítés, hogy azt próbálom bebizonyítani, hogy ez a szoftver jól működik. Hát ugye megbeszéltük azt is, hogy ez egy nagyon nehéz pálya, nehéz dolog tesztelni, intuíciót is igényel. Megbeszéltük az információs folyamatokat. Szeretném kihangsúlyozni azt, hogy a tesztelés az önmagában véve attól, hogy futtatjuk a programot és az valamit produkál, az még nem elég. Ugye a tesztelésnek a lényege az, hogy a kapott eredményt összehasonlítjuk a várt eredménnyel, emlékeznek rá a tesztelési folyam adatfolyamábrán ez egy alapvető pont volt. És abban is megállapodtunk, hogy ugye azt, hogy a tesztelés során milyen eredményeket kell kapnunk, azt nem hogy a tesztelés után, de sokkal inkább előtte meg kell, hogy tudjuk mondani. És hát ezt majd a praxisban majd fogják gyakorolni jövőre. Hát a tesztelésnél nagyjából itt tartottunk, és hát most néhány részlet, tehát a teszt technikai kivitelezésével kapcsolatban szeretnék még néhány részt elmondani, amivel adós maradtam. Ugye a teszt stratégia az hát lényegében egy ilyen általános, ja igen, még annyit, hogy ugye beszéltünk a 4 fokozatú tesztről, a unit teszt, az integrációs teszt, a rendszerteszt, illetve az elfogadási teszt. Hát ez összefügg a szoftver életciklussal, illetve az integrálással, hogy hogy rakjuk össze a szoftvert. Ennek is néhány kérdését megtárgyaltuk, és akkor most hát beszélgessünk arról, hogy ezt a tesztet hogy lehet csinálni. És akkor a teszt stratégia ugye az megmondja az általános megközelítéseket, megmondja, hogy milyen technikákat, eszközöket fogunk használni, mi lesz a sikernek a kritériuma, erről is említést tettem, hogy tudunk definiálni mérőszámokat, hogy hol tartunk a tesztelésben. És hát végig kell gondolnunk, hogy hogyan fogjuk tesztelni a külvilág, tehát a számunkra külső dolgokat. Itt előfordulhat az, hogy végig kell gondolnunk, hogy milyen szimulátorokat kell csinálni, milyen kiegészítő programok kellenek ahhoz, hogy fel tudjuk dolgozni a teszteredményeket. Mert gondolják csak meg, hogy ha mondjuk a programunkból dőlnek ki a teszteredmények, akkor egyáltalán nem biztos, hogy azzal szemre tudunk valamit kezdeni. Úgy nézegetjük a sok-sok számot, eredményt. Könnyen lehet, hogy nekünk ahhoz segédprogramok kellenek, hogy összetudjuk egyáltalán vetni a teszt eredményeit az elvárt eredményekkel. Mert az esetek egy jelentős részében nem arról van szó, hogy az eredmény az mit tudom, 22-44 számpáros, hanem lehet, hogy komoly mennyiségű elvárt és kapott adatot kell összehasonlítani, és erre végig kell gondolni, hogy mik lesznek azok a technikák, amiket használunk. Úgyhogy ez is a stratégiához tartozik. A teszt eljárások, hát azok egy adott konkrét tesztelés környékére egy tesztcsoportot, teszteset csoportot fognak össze, megmondja, hogy lényegében milyen előfeltételek vannak, milyen inputok kellenek hozzá, mit kell csinálni, mik az elképzelhető, tehát mi az elvárt eredmények, és akkor ez az adott tesztkéz, tehát teszteset csoportra ezeket definiálnunk kell, majd pedig végrehajtani a tesztelést, és akkor megnézzük, hogy mit kaptunk. És hát jönnek a teszt esetek, ugye érzik, folyamatosan mentünk le, stratégia, eljárás, teszt esetek. A teszt eset tulajdonképpen egy-egy ilyen tesztelendő elem ellenőrzése. Hát mit tudom én, egy teszt eset lehet az, hogy egy másodfokú egyenlet megoldásában azt vizsgálom, hogy mi van akkor, hogyha egyök van, tehát a diszkriminás nulla. Úgyhogy ez egy teszt eset, ennek lehetnek ilyen alesetei, amikor különböző értékekkel próbálom ki ugyanazt. Szóval lényeg az, hogy tehát ezek a teszt esetek, meg kell nézni, hogy ezek a teszt esetek mire irányulnak, miket fednek le, és hát természetesen foglalkoznunk kell nem csak a reguláris esetekkel, hanem lehetőség szerint le kell fednünk valamennyit a különböző kivételes, abnormális helyzetekből. Na, a kérem szépen, hogyan csinálunk teszteseteket, hogyan gyártunk teszteseteket? Ennek egyébként mindenféle komoly irodalma van. Az első ilyen elgondolás, ez onnan származik, hogy a tesztelendő program, tipikusan unit tesztre gondolok most itt egyébként, tehát ezt már integrációs teszt szinten nem nagyon lehet csinálni. Unit teszt esetében igaz az, hogy az első megközelítése az úgynevezett white box teszt. A white box teszt abból indul ki, hogy azt, amit tesztelünk, azt hát white, hát inkább úgy mondanám, hogy glass box, tehát látom, hogy mi van benne. Tehát egész egyszerűen tudom, hogy mi van benne, látom és ismerem a program szerkezetét, és egész egyszerűen ennek a programnak a szerkezetéből kiindulva fogok tesztelni. És itt lehet olyanokat mondani, hogy például egy lehetséges teszt az, hogy a tesztnek egy irányultsága lehet az, hogy igenis a programban garantáltan minden utasítás sor legyen végrehajtva. Ez lehet egy teszt célkitűzés. Ez lehet egy előírás. Ugye, hát azért ez nem olyan, nem túl megerőltető dolog ilyet csinálni, mondjuk az exception ágak kezeléséhez azért kicsit trükközni kell, tehát azt végig kell gondolni, hogy azt hogy fogom elérni, de egyébként, hát, és nem is vagyunk benne biztosak, hogy ez olyan nagyon kimerítő tesztelés lenne. Ennél egy komolyabb tesztelést tesz lehetővé az, hogy lényegében minden döntési ágon végig fogunk menni, sőt, mi több, ugye itt jönnek a hurkok, ugye, hogy még ráadásul ezt lehetőség szerint értelmesen csináljuk, hogy minden hurkot is kipróbálunk, a jó ágon, rossz ágon, tehát minden ágon szépen, most nem csak, hogy végigmegyünk az utasításokon, hanem megnézzük, tehát, hogy értelmesen tudunk-e végigmenni. És ugye itt a problémák általában abból jönnek, hogy a hurkokat hányszor kell végrehajtani. Ugye nyilvánvalóan, ha most mechanikusan nézem, ugye egyszer, se egyszer, többször. Tehát ezekre kell bizonyos teszteket végezni. Hát igen, egy zéro, egyszer vagy többször. Elvben van olyan, hogy na most ez se tökéletes. Ugye, mert a hurkokban való hát igen, hogyha végrehajtjuk a hurkokat is, hát szóval jó lenne azt minél több adattal megcsinálni, csak hát az meg baromi sok idő. Ugye elvben azt kellene csinálni, hogy a kimerítő teszteléshez, és ez az exhaustive testingnek a lényege, hogy a kimerítő tesztelésnél lényegében az összes lehetséges értelmes adattal és értelmetlen adattal kipróbáljuk. Ez most hihetetlennek tűnik, ugye már egy viszonylag primitív hát egy másodfokú egyenletet végül is exhaustív teszten ki kéne próbálni az összes számhármasra. Hát ugye gyakorlatilag ez a kimerítő eset, hát ez egy agyrém. Lényegében, hogyha a számtartományt vesszük, hát reménytelen. Már egy ilyen nudli dolog reménytelen, nem hogy egy bonyolult program. Úgyhogy igazából erre vannak egyébként, vannak ilyen teszt segédeszközök, amelyek a programkódból megpróbálnak ilyen teszteseteket farigcsálni, hogy lehetőség szerint véges számú esettel végig lehessen próbálni. Egyébként ez csak egy picit elkalandoznék így, de szigorúan a teszthez kapcsolódva. Ez az exhaustive testing, ez hát nálunk a szoftveriparban talán annyira nem igazán lényeges, de a hardware-nél ott ez baromi fontos lehet. Most képzeljék el, hogy egy processzort, hát elvileg egy processzornak ugye az összes utasítását lehetőség szerint az összes adattal ki kéne próbálni. Hát akkor lehetnénk nyugodtak, csak hát akkor valószínűleg évszázadokig nem jönnének elő új processzorral, hogyha ezt tényleg végigcsinálnák. Na most, hogy mielőtt azt mondanák, hogy hát ugyan már kérem, ez hülyeség, a saját életemből mondok maguknak egy példát. Jó korán volt, tehát a 70-es évek végén, 80-as évek elején az Intelnek, maguk tanult olyat, hogy 80-85-ös, ilyet még tanultak, vagy Z80-as, vagy valamilyen, és már nem tanulnak ilyeneket? Tehát hallottak valamit ilyesmit. Na most a Z80-nak, illetve az Intel 80-85 volt benne, tehát volt feltételes elágazás. Assembly tanultak? Valamit láttak belőle? Tehát mondjuk azt, hogy jump no zero, hogyha ilyet mondok, akkor körülbelül tudják, hogy miről beszélek. Na most, tehát egy jump no zero előtt, ha volt egy CPI direkt, a CPI-hez komparálás, tehát közvetlen adattal történő komparálás. Tehát ez olyan volt, hogy az adat, az akkumulátor tartalmát komparáltam egy utasításban szereplő direkt adattal. Tehát az utasításban letett adattal. Ez az utasításban letett adat 2 volt. Tehát 1 bit volt a második biten. Vagy hogy hát a nullától számoljuk, akkor az első biten. CPI 2, utána jump no zero. Kérem szépen, ez bizonyos körülmények között hihetetlen, nem lehetett végrehajtani. Tehát rosszul működött erre a gép, és kiderült a processzor. Hát nem, mi se hittük el. Hát egész egyszerűen a program időnként hihetetlen módon elszállt ilyenektől. És kiderült, hogy a következő a hiba oka, ezt aztán az Intel elismerte, hogy belül bizonyos átmeneti bufferek a processzoron belül, azok kapacitásokkal voltak megoldva. Tehát mert egész egyszerűen az integrálási technikában ott nem tudtak még flip-flopokat, meg mit tudom én, tárolókat összehozni, hanem temporális kapacitások voltak. És egész egyszerűen ez a bit valahogy úgy volt elhelyezve, ezek a kapacitások, amik ott ezt működtették, ezt a stort, hogy ez gyengébb volt. És egész egyszerűen a CPI után, tehát a CPI és a jump no zero erre kihegyezve, egész egyszerűen időnként a kapacitás nem volt elég ahhoz, hogy átrúgja a megfelelő irányba azt a bitet. Nagyon egyszerű, közé raktunk 2 nopot, tehát no operation, teljesen meggyógyult. Tehát nem azt jelenti, hogy rossz volt a gép, hanem ennyivel el lehetett intézni. Tehát magyarul, hogyha ezek után tudtuk, és hát az egész szakma tudta, hogy a direkt komparálás után 2 napot be kell tenni, és utána már abszolút korrekt lesz a dolog, mert hogyha ott 2 nap volt, akkor már ott rendbe jöttek a dolgok, és akkor már nem csak simán a kapacitással dolgozott, hanem akkor már letárolta, mert ugye üres utasítások voltak. Na most, igen ám, de ugye látszik, hogy nem lett letesztelve az összes adattal, és itt ráadásul már 2 utasítás kellett, mert ha nem CPI direkt adat volt, akkor ez gyönyörűen működött. Tehát akkor semmi gond nem volt. Tehát egy adott biten és egy utasítás szekvencia. Tehát elvben, hogyha ezt kivetítjük, akkor tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egy processzort le kéne tesztelni az összes lehetséges utasítás szekvenciára, magyarul az összes lehetséges programra, az összes lehetséges adattal. Hát ugye abszolút kizárt, tehát semmiféle értelme nincs. Na, vissza a szoftver, hát ugye ez is szoftvertesztelés egyébként, csak hát borzasztó alacsony szinten, és a gyártók alig, hanem ma is ordas módon szívnak ezzel a problémával. Tehát nem olyan egyszerű ez. Szóval, hát ez a kimerítő teszt, tehát még ha ismerjük a programot is, akkor is ennek a kimerítő tesztelésnek tulajdonképpen ennek nem igazán van esélye. Blackbox teszt. A blackbox teszt ugye abból indul ki, hogy az a program, amit mi úgy együtt nézünk, az valami fekete doboz. Tehát gyakorlatilag interfészünk van. És ez jó, ez egy másik meggondolást érdemel. Az egyik tipikusan elterjedt technika az ekvivalencia osztályozás. Egyébként ugye ezekről nem hallottak programozásból vagy valamiből, tehát ezt én mondom maguknak így elsőre. Jó. Ugye az ekvivalencia osztályozás arról szól, hogy tulajdonképpen hát tudunk azonosítani bizonyos viselkedéseket. Mit tudom én, megint a kedvencem a másodfokú egyenlet. Ugye annak vannak olyan esetei, hogy két megoldás lesz. Vannak olyan esetei, hogy egy lesz, van olyan, hogy egy se. Ez három jól elkülöníthető ekvivalencia osztály. Mindegyik osztályba tartoznak együttható hármasok, és lényegében ezeket a tehát földerítjük, hogy mik ezek a nagy ekvivalencia osztályok, és mindegyik ekvivalencia osztályból jó néhány esettel kipróbáljuk, hogy működik-e. Ugye ehhez elég az interfész, mert ha tudjuk, hát persze az interfészhez adott esetben pre- és posztkondíciók ismerete is szükséges, és ennek ismeretében föl lehet deríteni, hogy mik ezek a nagy csoportok, és a nagy csoportokat kipróbáljuk néhány adattal. Na most ezt szoktuk egyébként a boundary value-vel is kombinálni, ugye a határesetekkel. Tehát megnézzük azt, hogyha ezeket, tehát nem csak, hogy belehúzunk egy-egy ilyen ekvivalencia osztályba, hanem ezek a határait is megpróbáljuk kitapogatni, főleg ott, ahol ezek nagyon közel esnek egymáshoz. És tipikusan egyébként ezeknek, hát jön még a speciális érték, tehát a speciális értékeknél meg ugye a robusztusságot, az ilyen bolondbiztos megoldásokat lehet tesztelni, hogy mi van akkor, hogyha nem tartjuk be a prekondíciókat, tehát mégiscsak átlépjük, akkor mi fog történni, főrobban, leszakad, lezuhan, mit tudom én. Úgyhogy ezek a technikák vannak, tisztázzuk, ezek nehogy azt higgyék, hogy ez valami baromi nagy, már így első blikre valami őrült nagy tudomány, hát ezt használjuk mindenütt a gyakorlatban. Ezek mögött persze adott esetben könyvtárnyi irodalom áll, hogy különböző algoritmusok esetén, mit tudom én, mi tipikusan milyen ekvivalencia osztályozásokat érdemes használni. Objektumorientált programok esetében hogyan érdemes tesztelni? Hát ez egy ilyen kis guide, útmutató maguknak, hogyha ha objektumorientált programot gondolom, azt szoktak többnyire irkálni és azt tesztelni. Hát lényegében hát ez nem olyan egyszerű dolog. Akkor hát tipikusan ugye lazán csatolt objektumokkal dolgozunk, megpróbáljuk interfész szinten kezelni a dolgot, beállítani az attribútumokat, nézni azt, hogy ezek mennyire zártak, megvizsgálni, hogy az öröklés okoz-e problémát, működik-e a polimorfizmus, a dinamikus kötések, tehát tudjuk-e használni ilyen környezetbe, és hát adott esetben megpróbáljuk az állapotfüggő viselkedéseket is ellenőrizni. Ugye az állapotfüggés az újabb dimenziókat visz be a bonyolultságba, ugye hiszen ugyanazon bemenetekre most már tényleg a sorozatok jönnek. Na, kérem szépen, most következik egy, ezen át fogunk szaladni. Ki ismeri a G-Unitot? Kezed föl. Egy? Senki többet? Hú, kérem szépen. G-Unit, ez egy tesztelő eszköz. Free, le lehet tölteni junit.org-ról, Java programok tesztelésére alkalmas, egy nagyon kezes, ugye, egy rettentő kezes állat, tehát borzasztó hasznos, ugyanis, hát most gondolják végig, hogy mit szoktunk mi csinálni, már hogyha tesztelünk rendesen, és nem érjük be azzal, hogy éppen fut a program, és látunk valamit belőle, hanem mégis úgy megpróbálunk esetleg tesztelni valamit. Ugye akkor mit csinálunk? Hát először is baromi nagyot kínlódunk azon, hogy létrehozzuk a megfelelő környezetet. Most a környezet alatt azt értem, hogy ahhoz, hogy egy objektum, egy metódusát ki tudjuk próbálni, ahhoz azt az objektumot meg kell példányosítani, azt fel kell szerszámozni úgy, ahogy az elérhető legyen. Kell valaki, akit oda kívülre rendelünk, aki majd meg fogja írni a metódust. Utána mondjuk teletűzdeljük különféle ilyen logokkal a metódust, és akkor most arról nem is beszélek, hogy ezen közben meg el lehet rontani a dolgot, hogyha szerencsétlenkedünk. Akkor még, ha exception van, akkor ugye meg kell írkálnunk az elkapdosását, a különkezelését. Ugye érzik, hogy csak bajt hozunk a fejünkre, hogyha tesztelni akarunk rendesen, tehát ebből jó kijönni nem lehet. És a végén kiderül, hogy mi ráadásul rossz is a programunk, hát kell ez nekünk. Szóval, hát persze. Na, most, tehát itt azt csak azt akartam elmondani, hogy egy egyszerű tetves objektum egy metódusának a meghívásához lapátolni kell egy csomót, hogy ezt el tudjuk érni. Na most, és ezeknek a legnagyobb része egyébként olyan meló, ami majdhogy nem ilyen agyament dolog, tehát legalábbis a nagy ész nem kell hozzá, viszont rabolja az időt, és el lehet tolni. Na most, akkor, hogyha mi erre kapunk egy kis támogatást, akkor szerintem már ezzel sokat nyertünk, és a G-Unit erre mindenképpen képes. Szóval én azt tudnám ajánlani, hogy töltsék le otthon, és hát jó, persze most nem az utolsó étem, vagy mit tudom én, de a karácsonykor, hát nincs is szebb dolog annál, mint G-Unittal ott a karácsonyfa alatt szórakozni. Hát ennél szebb dolgot nem igazán lehet elképzelni. Ugye? Ez egy nagyon jó dolog. Úgyhogy ez az én Jézuskám a társaságnak. Mikulás már megvolt, ugye a Mrs. Santával most itt a... Na, kérem szépen, hát ugye itt van, ugye igazából mi olyanokat csinálunk, hogy van az elvárt eredmény, meg a produkált eredmény, és ezt valahogy össze kell hasonlítani. Tehát normálisan, hogyha mondjuk nem fejbe akarunk összehasonlítgatni, akkor ilyen kódokat szoktunk beleírni a programunkba, hogyha a kapott eredmény nem null, és az eredmény, az elvárt eredmény dot equals, hát mondjuk én így írtam le, hát ezt ugye szokásos, hogy hasonlítgatunk össze eredményeket, hogyha az objektum, akkor az elvárt eredménnyel, és hogyha nem, akkor dobjon egy ilyen exception-t. Szóval ilyenekkel kell teletűzdelni a programunkat. Persze lehet olyanokkal, hogy system out print line és orba szájba nyomjuk valahová, és utána ugyanezt nekünk kézzel kell megcsinálni, ráadásul akkor ott nekünk kézzel kell pároztatni azt, hogy most ez ehhez a bemenethez tartozik, az meg ahhoz a bemenethez. Úgyhogy... Na, helyette a G-Unitnál ennyit kell leírni, hogy tehát ilyen assertion-öket, tulajdonképpen állításokat fogalmazunk meg, és equals, tehát most adott esetben azt mondom, hogy egyenlő, megmondom, hogy mit kell csinálni, ha nem, és itt van, hogy az elvárt eredmény, meg a kapott eredmény. Tehát ilyen egyszerűen le lehet írni. Nézzük meg egy egyszerű példán. Itt van egy máint, hát ezt azért találtam ki, hogy itt mindenki happy legyen. Ugye ennek van egy int belső privát attribútuma, itt van egy konstruktora, és itt van egy add, meg ugye geteljük a value-t. Tehát egy get dolog az addal, meg hozzá tudunk adni egy semmi, nulla. Na most itt van egy teszt, ugye a teszt az abból áll, hogy a myInt test case, tehát csinálunk egy test case-t, class-t, amelyik a testkéznek, a testkéz az egy G-Unit alaposztály, és akkor ugye itt van neki valami konstruktora, és itt van egy test addint, tehát ebben minden egyes teszt tulajdonképpen egy metódussá fajul el, itt van egy test addint, és azt mondjuk, hogy csináljuk két myintet, az egyik legyen 5, a másik 30, utána az 5-höz hozzáadjuk az M2-t, tehát az M1-ben van az 5 M2-t, és utána megnézzük, hogy 35 és M get value, tehát megnézzük, hogy az eredmény stimmele, Sőt, ráadásul megnézzük azt is, hogy az M2 megmaradt-e 30, meg kitömethetjük magunkat az eredménnyel, a közben az M2 bukfencet vetett. Tehát ennyivel a dolog el lehet intézni, és van ilyen, hogy assert true, assert equals, és akkor ezekkel lehet logikai igazságot, illetve egyenlőséget vizsgálni. Hát tipikusan ezeket szoktuk nézni. Itt van néhány szabály, hogy a metódus nevének tesznek kell kezdődni. Maga a metódusnak nincs paramétere, nincs visszatérési értéke, hál' Istennek, tehát ezek ilyen egyszerű dolgok. Na most ugye milyen eredményt kaphatunk? Ugye lehet hogy ez egy ilyen, tehát egy lefut egy ilyen esszersen. Lehet olyan, hogy failed, tehát hiba van. Ugye ez a hiba, ez kvázi szándékolt hiba, tehát ez a hiba a kiértékeléskor. Tehát az egy szándékolt dolog, és az arra is, tehát az adott esetben számunkra fontos lehet, hogy már pedig erre hibázik. Van az error, ugye az error pedig az az eset, amikor olyan hiba történik, amire úgy globálisan nem számítottunk. Tehát ez az, amikor ugye mi teszteltük, hogy mit tudom én, működik vagy nem működik, mit tudom én, egy adott adatra fut, de tehát, és akkor az error pedig az, hogy mit tudom én, egy null pointer exception van, mert mit tudom én, hiányzik valaki. De mi nem ezt teszteltük. Tehát az, értik a különbséget a failure meg az error között itt. Ugye a failure az olyan hiba, amit mi kvázi szándékosan kezelünk, tehát egy szándékkal, hogy nem jól működik ebben az esetben a program, és az error pedig az, hogy a program bukfencet vet azért, mert valami olyasmi történik a végrehajtás közben, tehát nem a tesztelt rész, kvázi nem a tesztelt rész eredményében van a hiba.
Igen. Az, amikor direkt olyan adatokat adunk meg, hogy...
Hát lehet a... Tessék, hát hogy ne lehetne, mit tudom én, exception-öket, meg ilyeneket próbálgatunk ki. Igen. Például, tehát igen, tehát ilyenek mi, hogy ne? De mondjuk olyat, hogy null pointer, tehát hogy ilyen típusú hibákat állítsunk elő, ráadásul nem is a tesztben, hanem úgy menet, úgy by the way, az error. Na most akkor ugye, amiről itt beszéltünk, hát ugye mindig van egy setup, akkor valami assertion van, tehát egy állítás, egy másik állítás, és az egésznek a lebontása. Igazából egy ilyen teszt köré nagyon gyakran, hát mit tudom én, ciklusokat érdemes szervezni. Tehát, és akkor ahhoz, hogy a teszt korrektül megvalósítható legyen, ahhoz mindig előről kell csinálni, tehát újra kell építeni az egészet. Nem lehet azt mondani, hogy jaj, de örülünk, most itt fölépítettünk valamit, és akkor ezen folytatjuk a tesztelést, mert lehet, hogy az, amin folytatnánk a tesztelést, az már nincs olyan állapotban, mint egy frissen kreált valamit. Akkor nekünk az egészet előről kell kezdeni. Na most ehhez lényegében kell valami értelmes kontextet produkálni. Hát ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy a tesztekből borzasztó jó lenne ilyen csomagot készíteni. Erre is van mód, ezt úgy hívják, hogy test suite. A test suite-ba bele lehet rakni egy csomó tesztet, mindenféle teszteket, össze lehet csomagolni. Hát itt van például egy mi létrehozunk valami MySuite osztályt, és ebben csinálunk egy test suite-ot, ugye ez egy statik test típusú suite lesz, és akkor itt test suite-ként, ugye ez, tehát van egy ilyen test suite osztálya, hogy hívjáknak a GUnit-nak, és akkor ehhez hozzáadjuk, mit tudom én, a test addintünket, meg hozzáadjuk egy a suite-ot, egy másik suite-ot, és ebből ilyen rekurzív szerkezeteket, tehát összetett kompozíciós szerkezeteket tudunk építeni. Na most lehet futtatni ezt parancsorból, van ennek Windows-os megoldása, mind a kettő gyönyörűen működik, lehet tehát AVT-n vagy Swing-en user interface-t kapcsolni hozzá. Itt van például ez egy AVT-s megoldás, és akkor itt megvan, hogy mit futtattam, és akkor többször is le tudom futtatni, megmondja, hogy hányszor, hogyha hibák vannak, akkor megjeleníthető az ablakba. Ez itt zöld, hogyha rendben van, és persze piros akkor, hogyha valami failure támad benne. Ugye így erről beszéltem, van a test interfész, annak a tesztkéz lesz az egyik megimplementálása, és a tesztjut a másik, hozzá lehet adni tesztet, és ugye lehet futtatni, és a MyTestKéz az itt van, amelyik le van leszármaztatott ebből. Hát ennyi, végül is ennél nem sokkal több az egész G-Unit, de nagyon jól használható a praxisban. Az utolsó pont, deliverablik, ugye ez a klasszikus ábránk, hogy milyen dokumentációt kell készíteni, és hát ebben ugye van a verifikációs terv, az ellenőrzési terv, érdemes megnézni, hát megint csak a kotta, klasszikus kotta, akkor, hogyha használni kell, hát érdemes ebből kiindulni, tehát semmi különleges nincs benne, azok vannak benne, amiről én beszéltem. No, hát ennyi volt a tesztelésről, és jöjjön az utolsó rész. CM, a konfiguráció menedzsment. Kérem szépen, ez az életünk nagy keserítője, nagy bosszantója. Tehát ettől lesz az egész szoftveripar valami nagyon, nagyon undok. Igazából itt megnézzük a fő szempontokat, majd megnézzük a fő folyamatokat. Néhány eszközre fogok utalni, és megnézzük a konfiguráció menedzsmenttel kapcsolatos dokumentációt. Mi is az, hogy konfigurációs menedzsment? Hát kérem szépen, nagyon sok definíció van, olyannyira, hogy nem is igazán érdemes velük foglalkozni. Tihi professzor Karlsruhe-ben dolgozott, most ment nyugdíjba pár éve. Tihi professzornak a definíciója tűnik használhatónak. Hát a tudománya egy komplex rendszer fejlődése követésének tudománya. A szoftver esetében ugye hát ez számítógépes programok és dokumentációk együttesét jelenti. Ugye a probléma ott van, hogy egyfelől van a szoftvernek egy életciklusa, és közben ugye nagyon sok anyag keletkezik. És ezt a rettentő sok anyagot valahogy kézben kellene tudni tartani. Sőt, ugye hát most már mi azt is tudjuk, hogy ezek anyagok, ezek nem függetlenek egymástól, hanem baromira összefüggenek. Hiszen, hogyha mi itt rajzoltunk egy UML ábrát, akkor jó lenne, hogyha a programunk megfelelne ennek. És hogyha változtatunk az egyiken, akkor meglehetősen komoly változtatásokat kell adott esetben visszafele más anyagokban is csinálnunk. Szóval mindenféle anyagok közötti kapcsolatok. Na most ezeknek a kezelése, a menedzselése, főleg akkor, hogyha többen dolgoznak egy projekten, ráadásul több példánya van, több különböző változata van, ugye el tudják képzelni, hogy ez egy iszonyú adathalmaz, amiben valahogy rendet kell tudnunk vágni. És ráadásul ez egy folytonosan változó adathalmaz, borzasztó, borzasztó adminisztrációvá fajul el ez a dolog. Hát itt van néhány nézetét a dolognak megadnám. Ugye a konfiguráció menedzsment az ez az, amiről beszéltem, hogy különböző dokumentációk vannak, különböző programok vannak, modulok vannak, amelyből egyéb elemeket állítunk elő, és a végén előáll egy exe sorozat, ugye, tehát végrehajtható programok egyfelől időbeli sorozata, ahogy fejlődik a program, másfelől pedig karácsonyfaszerűen elágazik, ahogy a különféle változatok adott esetben egymás mellett élnek tovább. Ez az egyik dimenziója a kockának. A másik dimenziója az az, hogy megjelennek CR ilyen change requestek, tehát változás utáni változás igények. Ugye ez már főleg akkor, ez a fejlesztés legalábbis a fejlesztés első részében még ez nem így néz ki, de attól kezdve, hogy előállt valami használható programváltozat, attól kezdve az már nem úgy van, hogy csak úgy elkezdünk beledúlni a kódba, hanem azt, hogy milyen változtatások lesznek, azt már a change management fogja nekünk meghatározni. Tehát bejönnek a különféle kérések, és ezek a kérések egy életúton végigmennek, valahogy lecsapódnak ebben a konfigurációs, tehát a CM szerkezetben, ott változásokat idéznek elő, tehát ez egy másik dimenzió, és a harmadik dimenzió pedig a mérés, a measurement, ahol mi mérjük azt, mert mérnünk kell egy csomó dolgot, hogy mi micsoda, miből hány van, mihez mi tartozik, ezek mennyire készültek el, miben hány hiba volt, és így tovább. Tehát ugye már a tesztelésnél is beszéltünk erről, hogy adatgyűjtés, és emlékeznek a CMM level 4-re, ugye, hogy mérni kell a jellemzőket. Tehát kérem szépen, itt van, ez az egyik őrült nagy lehetőség, hogy mérjünk. És ez nem azon múlik, hogy a Jóska Pista egy füzetbe vonalakat strigulálsz, hogy már mit tudom én, hányszor futott ez vagy az a teszt, hanem erre baromi jó lenne, hogyha valami intézményes mérés lenne, ami pláne ezek a mérések összeszedhetők és együtt előadhatók lesznek. Szóval igazán nagy probléma az, hogy hogyan azonosítjuk az egyes dokumentumainkat, kezdve azzal, hogy olyan, megint csak olyan baromi egyszerű dolgok, ahogy hogyan nevezzük el őket. Erről már beszéltem, hogy az elnevezés az mindig egy különleges probléma. Milyen elnevezési rendszert használunk? Hogyan irányítjuk ezt az egészet, tehát a menedzsment, hogy működik egy ilyen bonyolult rendszer fölött? Illetve milyen állapotok vannak, ezeket hogyan kezeljük, hogyan tartjuk számon, hogyan ellenőrizzük? Hát ezek a fontos nézetek. Azonosítás, ugye ez volt az első pont. Az első kérdés az, hogy tulajdonképpen mik lesznek az úgynevezett configuration itemek. Tehát a configuration item alatt értjük azokat a dolgokat, amiket a konfiguráció kezelésbe bevonunk. Mert közel sem biztos, hogy mindent bevonunk ám a konfiguráció menedzsmentbe, az összes dokumentációt, amit elkészítünk, lehet, hogy csak egy töredékét. De azt, hogy mit vonunk be, azt viszont meg kell mondani. Tehát, hogy mi része ennek a konfigurációs menedzsmentnek, azt ki kell mondani, meg kell mondani, mert akkor rá vonatkozni fognak majd a szabályok. Meg kell mondani azt, hogy hogyan kommunikálunk. Ez megint akkor lesz érdekes, hogyha csoportmunka van, és egyáltalán nem mindegy, hogy ezt hogyan csináljuk, mert... És ez a jövőreben maguk számára is borzasztó fontos lesz a labor négyen, hogy fognak együttműködni. Ugyanis gondolják el, hogy nem is túl triviális mérethatárokat túllépve az, hogy e-mailben küldözgetünk megabájtokat egymásnak, az nem igazán működhet. Tehát például, oké, az e-mailen lehet valamit üzengetni, de egyáltalán nem biztos, hogy ez egy jó munkamódszer arra, hogy közösen kezeljünk adatokat. Akkor lehetne, akkor itt jönnek a problémák, hogy címlisták, tehát adott esetben kik vannak rajta, akik érintettek lehetnek egy dologba, és erről már korábban beszéltünk ugye a menedzsmentnél, hogy az egy borzasztó fontos dolog, hogy azok kapjanak értesítést valamiről, akiket az a dolog, az a levél érint. Tehát csak azért ne küldjük szét a levelet mindenkinek, mert 5 embert érint a 40-ből, hanem akkor lehetőség szerint célozzuk meg az 5-öt, mert a maradék 35 csak lopja az idejét azzal, hogy megpróbálja megérteni és kiámozni belőle, hogy akkor most neki ezzel kapcsolatosan van-e teendője vagy sem. Na most akkor itt jönnek az, hogy akkor milyen címlisták, ezek a címlisták hogyan kapcsolódnak az egyes anyagokhoz. Ezt valakinek tudni kell, mert ez magától nem megy. Nem tudom, érzik azt, hogy most képzeljék el, együtt dolgozik 30 ember. Szóval az nem olyan, hogy egymás mellett akkor megbeszéljük, hogy ott ez nem működik. Akkor nyilvánvalóan lehetnek olyan, tehát azt, hogy néznek ki a standard memók, emlékeztetők, stb. Mert az sem úgy van, hogy akkor én nekiállok és elkezdek, tudom én, ahogy úgy eszembe ötlik, akkor csak úgy csinálok valamit. Akkor ez többnyire része, tehát a belső kommunikáció az része ugye a konfiguráció menedzsmentnek, ez adott esetben az auditnak is a része. Akkor, hogyha jönnek egy céget auditálni, ugye, mert mondjuk mi szeretnénk CMM3 lenni, akkor bizony kérem szépen kérik a belső doksikat, az ilyen belső üzenetkezelésnek a nyomait, szeretnék látni, hogy ez hogy megy, hogy ott mik mennek. Persze ma már ott tartunk, hogy ilyen közös webes dolgokat, wikit, meg egyebeket szoktunk használni. Tulajdonképpen ezekkel lehet valamennyire uralni a dolgot. Milyen dokumentációk vannak, ugye ez is egy következő dolog, hogy és ezeket hogyan készítjük el, tehát milyen technikákat használunk, hogy okvetlenül, mit tudom én, ragaszkodunk-e a Word-höz, vagy PostScript-be dolgozunk, vagy mivel mi lesz a szövegek előállításának a módja. Nagyon nem mindegy, mert hát adott esetben, tehát techel adott esetben, vagy latechel nagyon elegánsan lehet dolgozni. Most gondolják meg, ha 9-en írnak egy doksit, akkor mondjuk az irodalom jegyzéket összehozni, hát úgy, hogy az azért normális legyen, meg ábrajegyzéket, meg ilyeneket. Oké, a Word is ad valamilyen támogatást ehhez, de hát ezek azok a pontok, amikor a Word általában inkább kellemetlenkedik, mint jól működik. Tehát nem tudom, Word-be használt valaki olyat, hogy egy dokumentumot több részből rakott össze, tehát több szórsza van egy doksinak, mert a Word is tud ilyet csinálni. Tessék, hogy mondja? A Kína horror, igen, ezért akartam kérdezni. Tehát aki már szívott vele, az tudja, mert lehet ilyet csinálni, hogy lényegében van egy fő dokumentum, egy master doksi, és a master doksiban, mit tudom én, az egyes fejezetek az önálló Word anyagok, és azok lényegében így be vannak ilyen repülő módon inkludolva. Tehát, hogyha én főhozom a doksit, akkor az egészet látom, de valójában azok külön fájlok, és bizonyos körülmények között külön tudom kezelni. Tehát, de egyébként a halál, tehát főleg akkor, hogyha ilyen összesítő ábraszámozások, meg ábralisták, meg mit tudom én, tartalomjegyzékek, meg ilyenek vannak, akkor ez általában gutaütésig fajú. Na most ezekből a szempontokból, mit tudom én, egy latek lényegesen civilizáltabb. Tehát. Szóval tisztázzuk, ezek nem megoldhatatlan feladatok. Én nem tudom, hogy ugye érzik, hogy hát egy folytonos ábraszámozást csinálni, ezt végülis egy úttörő is tudna. Tehát hát persze, hát ez nem egy igen ám, de hogyha van egy 300 oldalas doksi, és abban ezt módszeresen végig kell csinálni, arra úgy rámegy két napjuk, mint a szél. Értik? És akkor, amikor határidők vannak, gond van, akkor erre nincs idő. Implementációk, ugye, hogy külön milyen források vannak, milyen binárisak vannak, hogy kezeljük a különböző változatokat, milyen eszközzel, mit állítottunk elő. És tulajdonképpen ugye a konfiguráció az egy válogatás, egy szelekció a konfiguráció itemek közül, amelyik hát valamiféle állapotot rögzít. Na, hát akkor most jött el a szünet ideje, és akkor szünet után folytatjuk. Olyan vég van egy kicsi belőle hátra. Nos, kedves kollégák, akkor folytatnám. A Rational Unified Process támogató eszközből én kivágtam egy egyszerű képet. Ugye, tehát arról beszélünk, hogy milyen dokumentációkat fogunk ilyen konfigurációs itemeknek tekinteni. És hát például a követelmény fázisból itt van egy csomó dokumentáció, amit felsorol ez a Rational Unified Process Tool. Köztük hát modell, adatbázis, dokumentumok és riportokat, amelyek hát nagyon érdekesek. Egyébként ez az anyag, ez a tool, ez dokumentációs mintákat is ad nekünk, hogy hogy néz ki egy glossary, vagy a stakeholder, ugye a stakeholder lényegében a megbízó, vagy hát a megbízó környékén élő érintettek, akik a megrendelő oldalon állnak, annak a előírásai, egyéb specifikációk, hogy néz ki a software requirement specification, a use case reportok, tehát szépen ez előírja ilyen dokumentációs templétek formájába, hogy hogy kell ezeknek az anyagoknak kinézni. Egyébként jövőre maguknak is ilyen lesz a számgéplabor 4-en, ugye én már fenyegettem a társaságot, ugye minden héten doksit kell beadni, és időnként programot is, és azt, hogy ez a doksi hogy nézzen ki, arra fönn vannak a templétek, és lényegében azt kell kitölteni. Tehát a szoftver készítés az arról szól, hogy űrlapokat kell teleírni megadott módon. Ugye hát miről beszéltem, az, hogy formális, minél formálisabb leírást adjunk. Hát ezen dolgozunk. No, hát például itt van, ez csak egy minta arra, hogy milyen anyagok vannak, és ezek közül ki tudjuk választani, hogy mit szeretnénk mi kezelni. Management. A menedzsmenttel kapcsolatosan először néhány kérdést kéne föltenni. Hol tároljuk ezeket a konfigurációs itemeket? Ugye itt megint ennek több vonatkozása van. Az egyik tényleg az, hogy fizikailag hol van. Ki ennek a gazdája? Ki gondoskodik ezeknek a mentéséről? Ugye, mert az, hogy ott eltűnik, vagy tönkre megy, vagy valaki letörli, vagy mit tudom én, hát az tragédia. Tehát ki hogyan kezeli az egészet? Tehát kinek a jogosítványa ezt kezelni? Arról nem beszélve, hogy ki hogyan fér ezekhez hozzá. És itt megint nem az, hogy ez valami bazi nagy titok lenne, ördögöt, hanem megint csak megkímélni azt, hogy valakinek végig kelljen nézni 70 fájlt, amiből 3 rá vonatkozik. Hogy lehet ezt elérni, hogy akkor ő a 67-et ne lássa lehetőség szerint. Nem akarom kizárni, csak szeretném megspórolni az idejét. Tehát, és ez a menedzsmentnek a dolga, hogy hogy fogjuk tárolni. A következő, hogy a change request, tehát a változás kéréseket hogyan kezeljük. Ugye, miután a program a fejlesztése eljutott egy fázisba, no pláne karbantartáságon, ugye a dolog úgy néz ki, hogy jönnek a változás kérések. A változás kérések azok jönnek azért, mert hiba volt, azért, mert a megbízó úgy gondolta, hogy ezt vagy azt szeretné megváltoztatni, vagy mi belül, a házon belül úgy döntünk, hogy már pedig ebbe az irányba visszük tovább a dolgokat, vagy jön egy új megbízó, aki szeretné, hogy mit tudom én, milyen változatot készítsünk el. És ez mind-mind, tehát a meglevők változtatás iránti kérelem az valami change requestben nyilvánul meg. Tehát nem úgy változtatunk, hogy eszünkbe jut és akkor változtatunk, hanem egy változtatásnak a kiinduló pontja az mindig valami change request, oké? Na most ezeket a change, ki fogja ezeket a változásokat jóvá hagyni? Tehát ki mondja azt, hogy már pedig ezt megcsináljuk, ezt nem csináljuk meg, ezt te fogod megcsinálni, ő fogja megcsinálni, és így tovább. Miben, melyik változaton fogjuk megcsinálni? Ki fogja ezeket implementálni? Ki fogja ellenőrizni, hogy az implementáció megfelele tényleg annak a requestnek? És emögé, nem tudom, hogy érzik-e, emögé kell egy gyár, ahol ez futószalagszerűen működik. Tehát egy változás nem azért lesz megjavítva a kódba, mert a kis Pista Jóska egy rendes fiú, aki megcsinálja azt, amit mondanak neki, hanem azért, mert ennek egy üzemnek kell lenni, és ha a kis Pista Jóska beteg lesz, akkor a nagy Pista fogja megcsinálni, tök mindegy. Értik? Tehát ez szóval, itt kell egy gyártó sort építeni ehhez. Következő témakör a build management, hogy hát kérem szépen, most gondolják meg, van egy programunk, aminek vannak különböző változatai, és ezek különböző cégeknél vannak, hiszen mindegyik cég egy picit valami eltérőt szeretne. Na most mi van akkor, hogyha kiderül, hogy az egyik alapmodulban van egy hiba? Na most akkor nekünk kinek a programját kell upgrade-elni, amiatt, mert most ezt a hibát kijavítottuk, mindenkiét, vagy csak bizonyos felhasználókét? Kinek hát aki észreveszi, igen, ezt is lehet. De tehát mely programokat érint ez a modul? Melyik az, akit adott esetben mi fogunk értesíteni? Mert lehet, hogy egy csomónál megvárjuk, hogy majd a legközelebbi kibocsátással majd kap egy újat, amiben ez is van, de ki az, akinek esetleg ez létfontosságú lehet? Csak eddig még nem jött rá. Szóval ezek baromi bonyolult dolgok, hogy mik a komponensek, mik az alapanyagok, és hogy ha változtatunk valamit, akkor ez milyen hatáskörben terjed ki, és mi mindent kell akkor változtatni az építkezésen. Mi az, hogy van egy release, tehát mikor csinálunk, mi az egy kibocsátás, tehát mit jelentenek ezek, mert ugye használjuk, hogy ilyen verzió, olyan verzió, de hát ennek van egy terminológiája, hogy mikor verzió, mikor release, és így tovább. Tehát ez mikor történik egy ilyesmi. Status accounting, hogyan fogjuk ellenőrizni, hogyan nézzük meg azt, hogy halad előre egy projekt. Hogy hogyan kezeljük azt, hogy az eredmények, tehát az anyagok létrejönnek időben és megfelelő módon. A projekt követésére milyen megoldásaink vannak, mikor auditálunk tipikusan. Talán ezt a kifejezést használták, hogy milestone-ok, mérföldkövek vannak. A projektben milestone-ok vannak, ilyen nagyobb mérföldkövek, amikor, hát például az életciklus, tehát az egyes fázisoknak a végén van milestone, de lehet, hogy mi csinálunk milestone-okat más alkalmakkor is. A milestone-ok előtt akkor audit van, milyen audit van, mit nézünk át, és így tovább. Hát itt a következőkben egy picit a storage-ba, a change-be, a build-be, meg a release-be belemegyünk néhány fogalom erejéig. Konfigurációs itemek, és ugye amiről itt beszéltünk, hogy hogyan kommunikálunk, meg hogy tároljuk, és itt okvetlenül kell szólni a verziókontroll rendszerekről. Ráadásul mindehez még ugye jön még az, hogy a harmadik fél külső személyektől beszerzett komponensek, elemeket is valahogy ebbe be kell tudni integrálni. És hát akkor vannak interfészeink olyan irányba, hogy a change management, hogy hogyan változnak ezek az elemek, hogyan vesz részt a változó elem az építkezésbe, illetve mikor fogjuk ezt kibocsátani. Igen, a verziókontroll, majd lesznek túlok. Ugye a verziókontroll az azt jelenti, hogy a különböző, mondjuk adott esetben source változatokat, amit többen is módosítgatnak, hogy e fölött legyen valami áttekintés. Nem tudom, foglalkoztak valami verziókontroll kezelővel? CVS, subversion, ilyenek? Hivatalosan, vagy csak ezt úgy? Laboron ki kellett subversion próbálni. Jó, oké. Akkor ez mindenki átesett ilyeneken? Na hát ennek örülök legalább ennyivel előtt. Tessék? Jó, hát nagyon egyszerű, használni kell. Hát a probléma mindig ugyanaz, majd mindjárt elmondom, hogy mi a probléma. Change management. Change management, ugye minden változik, hogyan kezeljük ezt a változást. Van olyan, hogy change control board. Tehát van a változás kezelésre egy bizottság, aki ezt felügyeli. És nyilvánvalóan ez a változáskezelő bizottság fogja irányítani azt, hogy milyen változások, mi eddig jutnak el, hol kell befagyasztani adott esetben egy változatot, és arra hogyan fogunk ráépíteni. Például egy általán, tehát van olyan, hogy defect management, ugye ez a defect is egy jó szó, ugye az error, emlékeznek error, failure, ugye a definíciókra, hogy mi mit jelent. Bug, és akkor megjelenik a defekt is. Szóval magyarul nyilvánvalóan a hibákat viszonylag nagy prioritáson érdemes javítani, mikor, hogyan, ki. Van olyan, hogy change request, és akkor a change control board foglalkozik a change request-ek kezelésével. Itt van egy egyszerű, ugye ez micsoda formailag, egy UML, nem szekvencia diagram, hanem activity diagram. Tehát ugye itt vannak a úszósávok, és akkor itt jön be a request, és akkor ez leírja, hogy hogyan változik. Ugye itt van a submission, tehát ez el van fogadva, akkor itt van egy review, amikor átnézzük, hogy mi legyen vele, és akkor van olyan például, hogy mi ez, hogy ja, itt jön egy update-et. Igen, lehet például olyan, hogy kiadjuk munkára, lehet olyan, hogy duplikát, vagy egyszerűen kidobjuk, mert nem érdekes, akkor ami kiment munkára, az valami tehát a kijelölt dolgozó az megjavítja, van valami teszter, aki ezt teszteli, utána vagy ide jön, és akkor, hogyha ez duplikátum, vagy ki kell dobni mégiscsak, akkor ide kerül, vagy pedig itt egy ilyen tesztelt, itt még egyszer verifikálják a változást, és kikerül. Na most ugyanennek egy állapotgépes modellje, ami azt mondja meg, tulajdonképpen az előző ábrának egy állapot változata, ami azt mondja meg, hogy milyen úton, módon juthatunk el egy submitted, tehát egy beadott requestből oda, hogy az végre lett hajtva és kikerül. Hát ez ilyen előírások vannak. Na most akkor nekünk van egy cégünk, és ebben a cégben van egy ilyen change request kezelés, akkor annak megvan a saját ilyen kottája. Ez egy univerzális kotta. Nyilvánvalóan ez adott esetben egy cégnél testre van szabva, és az adott cégnél így le van írva, hogy pontosan mi fog történni. Tehát van egy generális kotta erre. Build management ugye azzal foglalkozik, hogy milyen alapanyagokból hogyan rakjuk össze, és hát ugye ez vonatkozik a forrásokra, vonatkozik külső komponensekre, vonatkozik nem source jellegű, hanem bináris komponensekre, és vonatkozhat a toolokra, az eszközökre, amikkel állítjuk el, ugye meséltem én is horror történeteket, compilerekről, meg egyéb eszközökről, tehát amiket mi használunk a szoftverfejlesztés során. Igen, még ezeknek a változatai is fontosak lehetnek, de hát ismerősek ezek is, hogy Java-ba, hogy mit tudom én, 1-4 alatt nem fordul le, de 1-6 kell ahhoz, hogy mit tudom én, működjön. Szóval sokszor láttunk már ilyet, hogy igen, az maga az eszköz is érdekes. Na most akkor, igen, itt jelenik meg az, lehet, hogy picit elkéstem vele, hogy hogyan nevezzük az anyagainkat. Gondolom magukkal is előfordul, főleg csináltak már, hogy együtt dolgoztak, és akkor küldték, mit tudom én, az anyagnak a neve volt, hogy mit tudom én, ázi feladat. És akkor a X-nek átküldött változatot, visszaküldő változat az volt, hogy HF, vagy házi feladat, javítva. Akkor utána jött a javítva 2, aztán jött a javítva Pisti, akkor jött a javítva Pisti 2, ugye? Utolsó változat, utolsó változat, és akkor utolsó utáni, már ilyen fájlnevek vannak. Hát persze, hát ezt mindenki megcsinálja, tehát ne is szégyeljék magukat. Hát, na most ugye egy agyrém, szóval így nem lehet, tehát képzeljék el, amikor profi helyen megpróbálnának dolgozni. Ugye nevetséges, tehát nincs is értelme erről beszélni. Ez csak úgy működik, hogyha erre van egy rendszer. Ha na, erre nincs rendszer, akkor vége. Igen. És akkor most melyiken változtattunk, hogy igen, de én a 3-mal ezelőtti változatban nyúltam bele, és az utolsó, igen, -3, és akkor, mert az még nálam volt, közben született párhuzamosan 2 új változat, na hát, halál. Na, build managementnél olyan fogalommal meg kell ismerkednünk, hogy baseline. Ezt hallottak már ilyet, hogy baseline? Baseline és incrementum? Na, szóval igazából ez az egész, tehát a change management, ez tipikusan úgy szokott működni, hogy van egy alapszerkezet, és akkor ezen változások vannak. És az aktuális változatot azt mindig úgy állítjuk elő, hogy ebből az alapból mindig hozzáadjuk a változásokat. És ugye, ha én csak a változásokat tárolom, akkor ennek marha nagy előnye az, hogy adott esetben vissza tudok lépni, tehát nem megyek el mindig az összes változáson a végéig. Képzeljék el, hogy egy képet én nem csak úgy tudok leírni, hogy bitpont, tehát képpontok sokasága, hanem úgy is le tudom írni, hogy erre a pozícióra tegyünk egy nagy piros négyzetet, ilyen méretűt. Ide rakjunk egy ilyen kört, oda húzzunk egy amolyan vonalat, igaz? Ez végül is egy olyan kép, amelyik leírható bitpontokkal is, de leírható egy tevékenység sorozattal, hogy állítottuk elő. Persze ebben benne van az az ordas szívás, ugye, hogy ha én azt mondom a végén, hogy az egészre tegyünk egy marha nagy fekete négyzetet, hogy akkor mindaz, ami alatta volt, az gyakorlatilag eltűnt. Tehát hiába dolgoztam, de ugye érzik azt, hogy a pixeles kép meg a sztori az ugyanaz, csak két különböző dimenzióban. Na most ugyanígy működik a verzió, tehát a változás követő rendszer is, hogy van egy baseline, a baseline egy alapkép, egy alap dokumentáció, és ezen vannak inkrementumok, és a baseline plusz inkrementum adja meg, vagy valahány inkrementum adja meg, ad meg egy adott változatot. És mi akkor el kell dönteni, hogy mikor csinálunk egy újabb baseline-t. És ez nem azon múlik, hogy a Jóska Pista azt mondja, hogy na most elég volt, hogy és akkor mostantól lesz egy új baseline, hanem időnként meg van határozva, hogy milyen lépésenként kell nekünk baseline-t csinálni, mert hiszen ugye egy előző baseline-ból és az inkrementumokból összerakni egy dokumentációt, az tipikusan melót jelent. Tehát munkát, azzal akkor dolgozni kell adott esetben, lehet, hogy sokat kell dolgozni. Már időben is lehet, hogy ez súlyos másodpercek vagy percekbe telhet, míg összekalapálja a sok javítás eredményét. De ugye vissza lehet szedni, ez benne a jó. És el lehet igazodni. Ha egyszer baseline volt, akkor attól kezdve nincs múlt. Tehát mindig a múlt egy bázis, az a baseline, és erre építkezünk inkrementumokkal. És akkor a baseline-ra adunk hát ilyen deltákat, vagy inkrementumokat. Igen, ez a snapshot, itt leírtam, hogy ez micsoda. Release management. Verzió az ugye az valami funkcionálisan is különböző elem. A variáns funkcionálisan ekvivalens, tehát egyenlő, nem funkcionálisan különbözik. A release az egy verzió, amit kiad a team magától, tehát ez egy új kibocsátás. A revision az verzió plusz variáns, tehát nem szükségképp egy release. Ugye a release-hez tartoznak mindenféle hát ilyen kiegészítések, tudják release notes, amik ilyen megjegyzések, hogy ez mit, mennyivel tud többet, mi változott. És hát itt megint a név számít, hogy ennek van valami, tehát a kifelé menő név, az megegyezik-e a belső névvel, ez nagyon gyakran nem igaz, mert ugye mi ezt szeretjük, legalábbis a reklám az azt szereti, hogy Ultimate Edition, XP, akármi, szuper, izé. Mi meg belül azt szeretjük, hogy 1, 2, 3, 5, 7, mert akkor ebből tudjuk, hogy micsoda. Na most a számozás, az ugye addig a számozással nincs gond, ameddig egy irányba megyünk. A baj akkor szokott kezdődni, mikor elágazgatunk. Itt van egy mezei számozás, ugye ez 1.1, 1.2 és így tovább, tehát erre halad a számozás. Na most akkor, hogyha ebből oldalágak indulnak ki, akkor általában az szokott lenni, hogy két számot adunk hozzá. Tehát és kettesével növeljük a számokat, tehát az 1.2-höz az 1.2.2, 1.2.2, tehát így adódik ki egy lista, vagy az 1.2.4, 1 és így tovább. És akkor itt most már 6 szám van, tehát általában két számokat szok, kettős számokkal szokták kezelni a verziókat. Erre vannak egész komoly javaslatok. Az utolsó szakaszban, amit itt fölhozok, abban az egyes hát, módszerekre, vagy egyes témákra itt definiál, tehát mondok néhány eszközt, ugye a verziókontroll, a CVS, Subversion, ClearCase, a Changehez Bugzilla, vagy ClearQuest, az Antról esetleg hallottak, vagy dolgoztak vele. Igen, na hát igen, tehát érdemes az a buildbe tud támogatást adni. Mondjuk az egyszerűbb változatai az ilyen különböző make jellegű dolgok. Gondolom C-be talán azért make-kel vacakoltak. Tehát ezek jó dolgok, mert össze, tehát nem kézzel kell beírkálni a generálási parancsokat. És hát a kommunikációra pedig a jól bevált eszközök. Én itt egy picit végig szaladnék rajta, ugye a verziókontrollnál ugye check-out meg check-in van, ugye kivesszük, illetve visszarakjuk, és hát a probléma akkor van, amikor konkurens módosítások történtek, és akkor két filozófia van, az egyik a reserve check-out, ez azt jelenti, hogy amíg valaki kiveszi, addig nem engedünk mást hozzáférni, ugye ennek a hátránya az, hogy párhuzamos munka nem lehet, és a másik a modify update merge stratégia, amikor ugye mindenki módosít, és ez akkor jut érvény, illetve amikor föl akarjuk rakni, akkor ordítás van, hogy más is hozzányúl, és akkor jön egy mörzsölés, és megpróbáljuk összedolgozni a változásokat. Hát ez a két filozófia van. Change controlnak, igen. Build management, ENT, igen, hát itt van egy ENT-re egy egyszerű példa. Itt van a konfigurációs menedzsment terv, ugyanis azt is tervezni szokták, tehát hogy ebből számunkra leginkább az érdekes, hogy milyen eszközt kellene használni. Én már most felhívnám a figyelmüket, hogy a Labor 4-en mindenképpen használjanak valami eszközt a konfiguráció kezelésére, nem csak a programokére, ahhoz is, hanem már az elkészítendő anyagokéhoz. Valószínűleg az idén, tehát a mostani fél évben még nem fogunk bevetni valami központi túl, de elképzelhető, hogy a tár továbbfejlesztésének iránya majd az lesz, hogy bevetünk valami eszközt. Na, akkor végezetül szeretnék egy kis feladatot megoldatni, ugye még maradt egy kis időnk a sok duma mellett. Hát ilyen levezetés gyanánt, hogy mégiscsak. Kommunikációs és szekvencia diagramot kell rajzolni egy ilyen esetre. Emlékeznek rá, hogy kellene ilyet rajzolni? Mert ez úgy nagyjából olyan egyperces kérdés, tehát már az válasz egy perc. Parom?
Teljes homály.
No, hát ugye így néz ki a kommunikációs diagramon. Tessék, honnan tudjuk, hogy kommunikációs diagram? És így néz ki a szekvencia diagramon. Stimmel? Ennyi. Ez, tehát itt miért? UML2. Nem, egész egyszerűen az UML2 így definiálja. Én nem értek vele egyet, ugye még azt is elmondtam, hogy ráadásul ez a nyíl, ugye ilyen aszinkron hívásra utal, mert nem telefejű, noha nyilvánvalóan, na most önmagába véve az, hogy konstruktor, az is egy jó kérdés, de szóval ennek normálisan szerintem egy folyamatos vonalnak kéne lenni tele hegyjel, mert olyat, hogy csináltatunk egy objektumot és nem kapjuk meg a referenciát rá, hát az egy agyrém. Egyébként az UML többsebből vérzik, tehát nem tudom, érzik-e. Hát persze. Hát, voltak jobb részei, van, ami jó az UML2-be. Tehát igen. Tehát van egy csomó dolog, ami az UML2-be jobb, de ez nem volt jó. Bocsánat, például nagyon nehéz akkor boldogulni, szekvencia diagramokat készíteni, hogyha ott például statik, tehát osztályokat akarok tényleg elérni, nem példányokat. Szóval akkor azt ott külön ki kell emelnem, hogy ez most már pedig lényegében a class, mint objektum szerepel, ugye? Tehát egy önálló szereplőnek fog kelleni föltüntetni az osztályt. Igen, mondja. Ezt, ilyet? Ezt ugye a visszatérési értékhez szoktuk a szaggatott vonalat rajzolni. Emlékeznek rá. Hát azért, mert ezt kreáltuk. Hát egy kollégám, UML2, kész. Mondom, én sem értem, ilyen. A szabvány ezt mondja, ők találták ki, nem tudom miért. A régi jobb volt ebben, tehát ezt illetően. Na kérem, megint egy ilyen egyszerű kis dolog. Mik ezek? Hát aki tudja, annak baromi egyszerű. Tehát megint valószínűleg nem magukkal van a baj, hogy ide, hát ebből egy kabarét lehet írni, amit egy ilyen kérdésre hajlamos az évfolyam fölírni. Hát ez szóval, hú, remekül tudunk szórakozni rajta, ha lenne időm, de nincs. Hát ugye nyilvánvalóan ez mi lesz? Ez egy elvárt interfész, egy szokit. Ez itt micsoda ez? Az egy realizált, tehát egy implementált. Ez itt micsoda? Egy port. Hát persze, required, provided port. Hát baromi egyszerű, szóval nincs ebbe semmi különleges, csak hát aki nincs itt, annak. Jó, szerintem ezeket most nyugodtan átléphetjük, mert ezek nem olyan izgalmasak. Na igen, ez például egy érdekes. Ez nem volt még, ugye? Még nem adtam föl. Ordítson, jó? Igen, nyugodtan, tehát lehet használni az angolt. Semmi akadálya. Megértik a javítók. Tehát. Kénytelenek voltak. ő saját magán meghív egy metódust? Lehet. Na, hát itt van az én megoldásom, ugye itt a postahivatal, odaadják Jóskának a levelet, ugye ez egy aszinkron hívás, ugye csak odaadták a levelet, nem várnak semmit tőle. A Jóska bedobja a postaládába, szintén nem vár Jóska a postaládánál, hogy valami történjen. Tehát ez két aszinkron dolog, itt a mailbox, és akkor ugye ez, hogy odaadták, ennek a következménye, tehát 1-es és 1.1-es lesz a kézbesítés, már a postaládásítás. Jön a Mari néni, aki kiveszi a postaládából, ugye a Mari néni szinkron módon veszi ki, tehát hozzányúl, és az eredménye az el a levél, és akkor ezek után fogja a szemüvegét és 5-ször megtörli, írunk egy ciklust arra, hogy 5-ször töröl, majd pedig a levélre kiad egy rídet. Ennyi. Tehát, hogy mit tudom én, egy ilyen típusú feladatnál ugye azt fogjuk megnézni, mire fogunk ügyelni. Az egyik az, hogy nem tudom, látták-e már, hogy a nyilazás az külön megy. Tehát a nyilazás nem az összekötet, ugye az összekötetés a kapcsolatot jelenti. A nyilazás, az üzenetek az külön vannak rátéve. Tehát az, aki egy vonalat rajzol és azt nyilazza, azt nem fogjuk díjazni. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy azt nézzük, hogy ezek a nyilak korrektül, szinkronok, aszinkronok, tehát megfelelnek-e a mesének. Ezt a meséből ki lehet venni, ugyanis a józanészből ez következik, tehát a Jóska nem fogja rágni a postaládát addig, ameddig nem jön a Mari néni, hanem bedobja, azt kész, vége. Szóval általában akkor, hogyha ilyen odaad, meg elküld, meg ilyesmik vannak, azok ilyen aszinkronok szoktak lenni. Tehát erre azért majd ügyeljenek. Na persze nyilvánvaló ehhez hozzátartozik, hogy azért az objektumokat illik tudni felfedezni. De hát mondjuk az szerintem nagyjából egy úttörő szellemi színvonalát veszi csak igénybe. Jó ez? Stimmel? Igen? A postást meg a levelet?
Hát, hogy ismeri, vagy hát.
Kell igazából a postásnak meg a levélnek, tehát hogy mondjam, kell ismerni egymást?
Hát nem, de végül is, ja, hogy nem ismeri.
Szóval itt kap egy levelet paraméterként, tehát egy dependencia lesz köztük, ugye, mert lényegében a postás a levélen semmiféle metódus nem hív. A postás csak hurcol magával egy levél referenciát. Tehát még dependencia sincs, mert egyáltalán, hogyha én változtatok a levélen, az a postásra abszolút nincs hatással. Azt, hogy ő viszi, nem csinál vele semmit. Mondja, ordítsa. Hát egy referenciát tárol benne, de megint csak nem hajt végre rajta műveletet. Tehát igazából azt, hogy a referenciákat tároljuk, az olyan nagy függőséget nem okoz. Az lényegében egy döglött információ. Tehát a bonyolult a rész ott kezdődik, amikor elkezdünk rajta hívogatni valamit. Igen. Hát a postahivatal tárolja a levél referenciát, és ezt a referenciát odaadja a postásnak. Semmi gond nincs. Na, következő, igen. Jó irányba megyünk. Szóval, ugye arról van szó, hogy a postahivatalban, tehát kvázi hosszú távon tároljuk a leveleket. Hát persze ilyen alapon a mailboxba is. Igen, mert a postás Józsinak odaadjuk a levelet, lényegében ennek a GIF folytatásaként ő ezt tovább is adja, tehát lényegében ő megszabadul tőle, tehát hosszan nem tárolja. Jó, jogos a felvetés, a postaláda még ugye hosszasan tárolhat leveleket, ugyanúgy, ahogy a postahivatal, tehát akkor magyarul neki lehet egy olyan hosszú távú sztória, tehát egy tára, amiben tárolja a leveleket. Itt igazából hosszú távú tárolás nincs. És a Mari néninek is sincs igazán, hiszen a veszi, végrehajtja, megtörli a szemüvegét, stb. Ez tulajdonképpen egy lépésben az egész megtörténik. Egyébként jó is, hogy mondják, mert itt jön, ezt a most átlépjük, akkor jön egy nagyon érdekes feladat, amelyik pont erről szól. Ez Izidor. Na ez az. Ez pont erről beszél. Valahol. Ezt mondják meg, hogy mi a megoldása. Na, mi a válasz? A középső három. Na, hát itt a megoldás, majdnem, a középső kettő. Következő, tessék csak megnézni, itt ugye az X-et fölhúzzuk ezzel a QX-vel, és paraméterként kap egy C-t. Tehát ez azt jelenti, hogy az X amúgy nem tud a C-ről. Tehát neki nincs C-je, itt kapta. Ő meghívja a fút a C-n, és átadja saját magát. Tehát amikor visszahívja a C az X-et, ő neki csak ezt az X referenciát kell tudni, és ez ezen belül van. Tehát a C-ben nincs emlékezet az X-re nézve. Mert hiszen ezen a metóduson belül vagyunk. És ugyanígy ugye az X-en belül pedig nincs emlékezet a C-re nézve, legalábbis ebből az ábrából nem látszik. Tehát csak a paraméterként kapott értéket hívja meg, majd innen visszatér és vége. Tehát itt a C, ugye a C függ X-től, azért függ, hiszen meghívja a bárját, tehát hogyha itt a báron változtatunk valamit, akkor változik a C is, illetve az X függ a C-től, hiszen a C-n változtatunk valamit, akkor ez involválja a változtatást. Az asszociáció ugye meg nem áll fönn, azért nem áll fönn, mert az alapos bedrótozott tudás a másikról az nem kell. Tehát ez igazából dependencia. Így van. Akkor, hogyha, mert szokott olyan ábra is lenni, itt most nincs ilyen, ez arról ismerszik meg, hogy ketté van tépve, tehát két külön metódus van, és ha a két külön hívott metódus között van valami olyan tudás, ami túléli a két hívást, ugye akkor van valami tárolt érték. Akkor kell az asszociáció. Tehát ha van valami tárolt, tehát kell valami tárolt tudás, valami fontos tudás, ami túlél hívásokat, akkor asszociáció lesz. Ha meg ilyen nem kell, hanem csak az adott paraméterezésből következik, akkor függőség lesz. Erre ügyeljenek, tehát akkor, hogyha ilyen típusú ábrát látnak, akkor erre figyeljenek, mert ez erre megy ki. Tehát érezni kell, ugye tudjuk, hogy az asszociáció egy szoros szemantikus kapcsolat, amelyik tartós, tehát lényegében nem egy metódus hívás idejében kell, hogy fönnálljon, hanem tartósan. Tehát tulajdonképpen erről van szó, hogy itt ilyen nem kell, és itt kapcsolódik az előző helyzethez. Úgyhogy tulajdonképpen a Mari nénis példában lehet, hogy az lenne a jobb, hogyha a postahivatal és a levél között szüntetnék meg a kapcsolatot, és akkor azt mondjuk, hogy nem foglalkozunk vele, vagy pedig összekötjük a postaládát és a levelet, hiszen hosszú távon tárolhatjuk benne, tehát megmarad ilyen típusú kapcsolat van. Bár nem hívunk rajta semmit. Tehát ez mentségére szolgáljon a dolognak. Sem a postás nem hív a levélen semmit, sem a postaláda. Ez gyengít a dolgom. Igen. Hogy mondja? Hát ez jelenti a dependencia. Tehát ez a függőség. Tehát nyilvánvalóan feltételezzük, hogy a másikon ilyen van. És ez a tudás, hogy a másikon ilyen van, ez jelenti a függőséget. Tehát függök tőle, hogy neki tényleg legyen illetve bár függvénye. Lehet, de én következő, itt azt mondtam, hogy tehát nyilvánvalóan feltételezzük, hogy az ehhez szükséges kapcsolatok amúgy léteznek. Nem, az implementálás nem, arról szó nincs itt. Tehát, meg, persze. Itt egyébként szoktak olyan fogalmak is szerepelni, amiről nem is beszéltem. Tehát ez csak ilyen mókusvakítás. Hát hogyne, az rendszeresen, mit tudom én. Ilyenek voltak, hogy analízis, meg tehát tervezés, analízis, dialízis, meg mit tudom én. Persze, protézis, meg mit tudom én. Itt tudják hányan behúzták? Rengetegen. Mondom, kabaré, persze. Hát aki nem tudja, annak tök mindegy. Persze. Úgyhogy... Igen, tehát ilyen megvezetések vannak, de ez magukat ne zavarja, tehát hogyha valami hülyeséget látnak ott a listába, nyugodtan tudják ezt, mi csináltuk a kollégáimmal, mi meg hajlamosak vagyunk ilyen hülyeségeket irkálni időnként. Hát igen, nevetnek, hát az élet ilyen. Na, hát kollégák, vége. És én azt kérem maguktól, hogy hát most visszagondolunk, gondoljanak vissza szeptemberre, ugye 3 hónapja, honnan indultunk? Milyen fogalm, tessék? Igen. Hát szóval azt hiszem, hogy borzasztó sok mindent megtanultak. Tehát én merem remélni, egy szakmának az alapjai. Szóval mit gondoltak, mit hittek, hogy mit jelent az, hogy szoftver technológia? Ugye? És most azért alakult egy képük. Emlékeznek rá, 2 célunk volt, ugye egyfelől adni egy általános képet a dolgokról, másfelől pedig hát az objektumorientáltságba egy picit jobban belemenni. Én ezt ígértem maguknak, nagyjából ezt teljesítettem is. És hát még találkozunk, ugye jönnek a vizsgák. Én azt hiszem, hogy nem hinném, hogy ez maguknak különösebb gondot jelent az itt ülőknek. És hát jöjjenek el nyugodtan, használják az eszüket, ne lepődjenek meg, ha szamárságokat látnak leírva, mert az többnyire szándékos. Abszolút józanul gondolkodjanak, pozitív, ilyen nyitott gondon, akarják megoldani a feladatokat, és akkor sikerülni fog. Hát nagyon szépen köszönöm a közreműködésüket, és örülök neki, hogy legalább ez a kis csapat kitartott itt a fél év végéig. Nagyon köszönöm, hogy itt azért már kezdem megismerni az arcokat, hogy azért bejártak, és remélem, hogy jól szórakoztak, igyekeztem hát arra, hogy maguk ebből megtanuljanak minél többet. Hát nagyon köszönöm az együttműködésüket, a közreműködésüket, a figyelmüket, és kívánok maguknak mindenféle jót, akár most direktbe is, az ünnepekre, meg vizsgákra, meg úgy általában. Majd találkozunk vizsgán, illetve a következő fél évben. Köszönöm szépen, minden jót kívánok, Isten áldjon! Köszönöm.